Nagyon sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez itt a Cserebogár, én pedig Ila Ildikó vagyok, és nagy szeretettel köszöntöm dr. Kovács Réka Rozália pszichológust, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusát. Isten hozott, Réka, hogy vagytok?
Köszönöm, Ildikó, hogy itt lehetek. Nagyon jól, nagyon örülök a tavasznak.
Igen, milyen jó az, hogy egy kicsit kifényesedtünk, már nagyon vártuk a napsugarat, hogy a gyerekek végre tudjanak egy picit a levegőn is játszadozni, mert a szürkeségbe, a hidegbe azért nem nagyon van kedve az embernek kimenni, görizni, meg rollerezni. Csak hogy most már a házikhoz sincs túl sok kedvük, az az igazság. A házi feladatok kapcsán pedig eszembe jutott, hogy vajon mennyire kell a szülőnek bevonódni a gyerek iskolai feladataiba? Ugye ez egy örök kérdés, mert ameddig kicsi a gyerek, addig jó, ha a szülő leül mellé, fogja a kis kezét, együtt tanulnak meg írni, tehát segítséget nyújt abban, hogy az iskolai feladatokat otthon együtt gyakorolják. Mégis olyan faramúci a helyzet egy idő után, amikor már kezdődnek a konfliktusok. A szülőnek elfogy a türelme, minden házi feladat alatt összevesznek, a gyerek sír, megígéri, hogy többet az anyjával, az apjával nem csinálja meg a házi feladatát, de holnap kezdődik előről minden. Sőt, olyan iskolai rendszerek is vannak, például a Waldorf, ahol a szülőt iskolai szinten, tehát rendszer szinten bevonják azokba a feladatokba, amit a gyerekek a pedagógusokkal együtt kitalálnak, együtt csinálnak meg a szülőkkel mindent. Mennyire egészséges ez? Vagy menjünk a másik oldalra, hogy akkor egyáltalán ne vegyen részt a szülő az iskolai feladatokban, otthon legyen szülő-gyerek kapcsolat, játszanak, egészen más legyen a téma. Hol az egyensúly, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy ne romoljon meg az a kapcsolat, ami általában a házi feladatok megoldása során megszokott romlani?
A szülőnek mindenképpen jó, hogyha van szerepe az iskolai feladatok meg a tanulás kapcsán, és hogy bevonódik, ugye szoktuk mondani, hogy háromlábú szék ez az egész oktatási rendszer ideális esetben, tehát ott van a pedagógus, ott van a gyermek, és akkor ott van a szülő is, akkor lehet igazán jó a gyereknek, hogyha együttműködés van, tehát a szülő-pedagógus gyerek között egyfajta együttműködés van, és hogy hát bevonódik a szülés, ugye a Waldorf oktatás említetted, hogy vannak közös feladatok, tehát ezt próbálja valahogy elérni, hogy a szülő is bevonódjon, de azt gondolom, hogy ezek a szülők, ezek saját maguktól bevonódnak, tehát ők is érzik ennek a fontosságát, és ahogy látom a környezetemet, meg akikkel dolgozom, tehát a legtöbb szülő bevonódik azért, mert szeretne, de ugye ennek a mértéke és a módja az, ami meghatározó, és az, amit említettél, hogy már hogyha a házi írás közben, vagy a közös tanulás közben kialakul egy nagyon rossz hangulat, és azt már senki nem élvezi, mindenki maximális teher éli meg, a szülő kiabál, a gyerek sír, akkor ott már valami bizony elvesztődött, és az a jó, hogyha a támogatásnak, a szülői támogatásnak a módjáról beszélünk, hogyha a szülő támogató tud lenni ebben a helyzetben. Fontos, hogy megfogja a kezét, tanítja ő is otthon írni, olvasni, gyakorolni, de az is fontos, amit említettél, hogy azért ő a gyereknek az anyja vagy az apja, tehát nem a tanára elsősorban, és támogatja, segíti a tanulásban, de nem ő a tanár, tehát nem ő, aki elsőként ezért a folyamatért felelősséget vállal. Nyilván, hogyha a gyerek eljár iskolába, hogyha a gyerek például otthon tanul, akkor a szülő az, akivel együtt, akivel közösen tanul. De én ezt a jó hangulatot tartanám fontosnak, ezt szeretném kiemelni, hogy nagyon jó és kapcsolatépítő, hogyha egy ilyen hangulatban tud ez az egész történni.
Fontosnak tartom azt a jelenséget is kiemelni, amikor a gyerek olyan feladatot kap, amivel egyedül nem tud megbirkózni. Egyrészt ez jó, mert akkor a szülő ugye a segítségével, támogatásával együtt dolgozik a gyerekkel, például egy projekt megvalósításán. Együtt kitalálják, a gyerek elkezdi, a szülő segít. Tehát van egy ilyen együtt barkácsolás hangulata az egésznek, és ez nagyon jó. amikor a szülő nem hullafáradt, éppen ráér, és meg tudja ezt a gyerekével oldani. De olyat is látok ezeknek a feladatoknak a mentén, hogy a gyerek bele se nyúl. Kénytelen a felnőtt megoldani, hogy a gyerek pontot kapjon, jó pontot kapjon a feladatára, mert hogy mindenki ezt csinálja. A felnőtt otthon elkészíti azt a kis, mit tudom én, pálcikaházikót, vagy makettet, vagy azt a projektet, amivel éppen a gyereket megbízták, és úgy viszi a gyerek, mint elvégzett feladat, de nem sok munkája van benne. Egy általános jelenség, ezt látom. Mit szólsz ehhez? Bekerdi Tamás azt mondja, hogy a szülőnek egyáltalán nem kellene foglalkozni a gyerek házi feladatával.
Hát itt vannak helyzetek és helyzetek. Tehát én is azt gondolom, hogy a házi feladat az elsősorban a gyereknek szól, tehát ő kapja, de ugye vannak azok a helyzetek, amikor a gyerek is úgy érzi, de a szülő is ezt látja, és sokszor reálisan fölmérve, hogy a gyereket meghaladja az adott feladat. Tehát persze kivételek azok a feladatok, amit közösen valamit barkácsolni a szülővel, de itt nem a teljesítmény a lényeg ezekben a helyzetekben, hanem az, hogy a gyerek és a szülő közösen tesz valamit, időt töltet, a kapcsolatuk fejlődik, és közös a sikerélmény. De sokszor van az a helyzet, hogy a gyerek olyan feladatot visz haza, amit már egy napi 8 órás, meg a plusz órák, egy ilyen napi program mellett már képtelen, fizikailag képtelenség azt megoldani, és valahol itt egyetértek azzal, amikor a szülő azt mondja, hogy hát ilyen formán segítem a gyereket, itt a segítség az idéző jelbe tehető, mert igazából helyette oldja meg a feladatot azért, hogy a gyerek másnap ne kerüljön nagyon rossz helyzetben, tehát itt érezzük, hogy itt akkor a tantervel van probléma, a terheltséggel, a mennyiséggel, tehát itt valahol elcsúszott az egésznek a lényege, vagy annak a mértéke, hogy a gyerek életkorához igazítva kapjon feladatot. Adatot. Igen, tehát itt akkor vannak ezek a helyzetek, nagyon nehéz ebben tehát a gyerek tanulásának a támogatásában megtalálni az arany középutat, tehát hogy ne legyünk sem túlzottan irányítóak, mert hogyha sokszor előfordul, hogy a szülő a gyerek helyett végzi el a feladatot, ettől a gyerek nem lesz ügyesebb, nem lesz okosabb, hanem azt tanulja meg, hogy helyette elvégzik a feladatot, helyette más vállalja a felelősséget, és akkor ugye ott van a lónak a túlsó oldala, hogy de ne legyünk túlzottan nyomásgyakorlók sem, mert hogy azért az is bizony előfordul, hogy túlzott nyomásgyakorol a szülő, a gyerek már hullafáradt, esik össze, de este 11-kor még mindig a románházit írják, vagy a matek feladatot oldják.
Ha magamból indulok ki, akkor az is van, hogy mikor kell visszalépjek, mikor kell azt mondjam, hogy most itt rám nincs szükség, elég nagy vagy, meg tudod oldani, próbálj utána olvasni, utána nézni, magára hagyom a gyereket a feladat megoldással, és mikor van az, amikor azt mondom, hogy még mindig szükség van rám, még mindig ott kell lenni a gyereknek, szóval hogy lehet megérezni azt, hogy ne legyen cserbenhagyás az utóíze a dolognak, hogy ne legyen az bennem szülőként, hogy na akkor most cserbenhagyom a gyereket az önállósodás címszó alatt, hogy önállósodjon.
Az, ahogy támogatom a tanulásban, ennek része, hogy az önállóságában is ösztönzöm. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy a gyerek próbálkozzon a feladat megoldásával. Ha egy mód van, akkor ő oldja meg a feladatot, legyen sikerélménye, erősödjön az önbizalma, hogy ő erre képes volt. És szerintem a szülőnek ilyenkor az a dolga, hogy irányít, motiválja a gyereket, bátorítja a gyereket abban, hogy elvégezze a feladatot, segít neki, de az a jó, hogyha ha rávezet rávezeti a gyereket arra, hogy ő hogyan tanuljon. És aztán meg hát pozitív visszajelzést ad, tehát, hogy ugye mi a lényeg? Tehát végül az a lényeg, hogy a gyerek tanuljon meg tanulni, és valahogy aztán egyedül már tudjon boldogulni, tehát, hogy ez lenne valahol a végső cél, hagyni, hogy a gyerek saját maga tegyen erőfeszítéseket, esetleg ellenőrizni, figyelemmel kísérni, hogy halad-e a tanulásban, de nem helyette dolgozni, és semmiképpen legalábbis hosszú távon nem. Tehát az szerintem elfogadható a mostani oktatási rendszert, a tantervek túlzsúfoltságát, a gyerekeknek a túlterheltségét figyelembe véve, hogy néha hát a szülő többet besegít, mint amit amúgy máskor tenne, vagy akár helyette is megold valami apró dolgot, de hogy hát hosszú távon azért ebből nem jó szokást csinálni.
Néha felmerül az is, hogy minek van házi feladat, hogy most már üssek ő, el lehetne engedni a házi feladatokat most, hogy annyi minden van, és ugye te is a gyerek túlterheltségéről beszéltél. Te hogy látod ennek a házi feladat kérdésnek a létjogosultságát? Szerinted hasznos, vagy terhes, vagy az iskolai feladatok, az iskolai dolgok maradjanak az iskolában, ne vigyük haza, egy kicsit olyan, mint a felnőttnek a munkahelye, hogy ne vigyük haza a munkát, vagy van ennek létjogosultsága, hogy bizony a gyerek otthon is dolgozzon, otthon is foglalkozzon az iskolai feladatokkal?
Az oktatás ügyben nálam sokkal tapasztaltabbak mondják azt, hogy a tanter túlterhelt, tehát az oktatás túlterhelt, és hogyha megnézzük egy gyereknek a napi beosztását, ugye a fiam, az egyik fiam 8-os, reggel 8-tól 2-ig, 3-ig, de többnyire 3-ig ül a padban, és akkor utána jöhetnének még a plusz órák, a plusz fejlesztések, a sportolás, és akkor még hol vannak a házi feladatok, tehát ez olyan szintű napi program, ami messze fölülmúlja egy gyereknek. Tehát mikor játszik, mikor van szabad ideje, mikor van lehetősége arra, hogy unatkozzon, vagy azt csinálni, amit ő szeretne, kötelezettségek, külső irányítás nélkül. Tehát szerintem az határozottan veszteség, hogy ezek az órák, ezek a délutánok valahogy teljesen kimaradnak. Az a személyes véleményem, hogy ezt jelentősen csökkenteni kellene, és az lenne a javasolt, hogy otthonra ne maradjon házi feladat, tehát azért az iskolában töltött 8 óra egy 5-es, 6-os, 7-es gyereknek legyen elég arra, hogy elvégezze a kötelező feladatait, és azon túl pedig sportoljon, és foglalkozzon azzal, amihez kedve van. De azt is el tudom fogadni, hogy a mostani terheltség, és itt sokszor nem a tanároknak a szabad választása, hanem ők is kényszerhelyzetben vannak, mert van a 8-os vizsga, meg az érettségi, ahol egy előírt tananyag mennyiség van, és azt muszáj valahogy legyúrni, és akkor bizony így kevésbé tudnak a személyes oktatás, a személyes igényekre figyelni, és akkor így egyszerűen kénytelenek az otthoni tanulást is számon kérni, és nagyon sok házi feladatot adni azért, hogy azzal az anyagmennyiséggel, ami elő van írva, meg tudjanak birkózni.
Ezzel mindenképpen szembe kell nézni, ez a mi oktatási rendszerünk, tehát házi feladatok mindenképpen vannak, többnyire a pedagógusok ugye megkövetelik, ami a saját órájukra szükséges, tehát a gyerek, ha házi feladat nélkül megy, akkor büntetésben van része, fekete pont, ha összegyűlnek a fekete pontok, akkor kap egy rossz jegyet, és azt elég nehéz kijavítani, úgyhogy van ennek egy ilyen ördögi köre. Mégis ugye a szülő-gyerek kapcsolatára nézve, próbálunk valamiféle megoldást találni, hogy az ne romoljon meg. Én arra emlékszem, hogy amikor a szüleim velem házi feladatot oldottak, vagy nekem segíteni akartak, abban soha nem volt köszönet. Inkább neki se fogtunk volna. Tehát nagyon gyorsan megtanultam azt, hogy az én feladataimat egyedül akarom inkább elvégezni, hogy ne veszekedjünk, hogy ne szidjanak, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amikor nekem haragudni kell a szülőmre, a szülőmnek pedig haragudnia kell rám. Lehet ennek egy ilyen pozitív hatása is, hogyha konfliktus helyzetbe kerül a gyerek és a szülő, hogy akkor a gyerek önként önállósodik, önként mond le a szülői segítségről a konfliktus elkerülése érdekében?
Én azt gondolom, hogy ennek negatív hatása van, tehát ez egyfajta kényszerhelyzet, tehát itt nem arról van szó, ezekben a helyzetekben, hogy már a gyerek már megtanult tanulni, már egyedül képes ellátni a feladatot, hanem inkább a szülővel való konfliktust, feszültséget szeretné kerülni, és akkor ezért inkább nem veszi igénybe a szülőnek a segítségét.
Tehát amit javasolsz, az egyensúly keresése, vagy inkább az iskolai feladatok együtt megoldásának a kerülése? Mi legyen a megoldás, vagy hogyan lehet ezekben a helyzetekben is egészségesen jól megállni?
Igen, tehát szerintem itt a szülőnek a támogatáson túl az az elsődleges feladata, hogy biztosítja a gyerek számára a körülményeket, hogy tudjon tanulni. Tehát itt gondolok arra, hogy ebédeljen, hogy ne legyen éhes, hogy legyen csend, ahová le tud ülni tanulni, ne legyen hideg, ne fázzon, legyen ruhája, amivel iskolába jár, tehát ezek a környezeti feltételek, éjszaka, aludjon a gyerek, az, amiben még a szülő segíthet például, hogy a napi rutin, a napi időbeosztást kialakítani, hogy például, hogy mikor tanul a gyerek, mikor játszik, hogy mikor oldja a nehezebb feladatokat, mikor a könnyebbeket, szóval ebben a napi ritmusban, a napi életmód kialakításában tud segíteni. És hogy igen, akkor ezt kerülni, tehát ezt a túlsegítést, hogy a gyerek helyett megoldja rendszeresen a feladatokat, és ugyanígy ezt a fajta nyomásgyakorlást, amikor már az egészben több akár, mint a haszon. És ugye, hogy említetted, hogy igen, tehát egy valamiféle egyensúlyra törekedni ezeknek a fényében. Tehát például szerintem fontos az, hogy motiválja a gyereket, hogy higgyen a gyerekben, hogy ösztönözze arra, hogy egyedül végezze, önállóan végezze a feladatait. Szerintem a szülőnek például a rendszeres ellenőrzés a dolga, meg ugye ez a folyamatos visszajelzés, dicsérni a gyereket, bátorítani, de ugyanakkor hozzátenném, hogy a szülőnek azért nem ez az elsődleges dolga, hogy a gyereknek az eredményeit, vagy a gyereknek az iskolai teljesítményét górcső alá venni, és ezt rendszeresen ellenőrizni, és számon kérni, mert akkor hol van az, hogy a szülő elfogult például a gyerekével, vagy a szülő büszke a gyerekére, és sokszor olyankor is fontos ez, hogy elfogadom a gyerekemet, amikor például a gyerekem nem írt házit, vagy nem teljesített jól az iskolában, de hogy nem ennyit látok szülőként, hogy nincsen házja, és ezért rossz jegyet kapott, tehát nem ennyi, hanem lehet, hogy ez mögé látok, és szerintem szülőként kötelességem ez mögé nézni, hogy akkor mi is van mögötte, lehet, hogy a gyereket az iskolában bántalmazás érte, vagy lehet, hogy otthon a családban van feszültség, vagy lehet, hogy szerelmes egy serdülő gyerek, vagy bármi lehet, amiért neki nincsen házia, és szerintem itt ez a fajta támogatás, ez még fontosabb a gyerek számára, mint önmagában az eredményei, vagy hogy van házi, vagy nincs házi.
Milyen fontos lenne a gyereknek a minősítéseivel úgy hazamenni, hogy nem retteg, hogy nem fél attól, hogy a szülő megszégyeníti, hogy összehasonlítja egy másik osztálytársal, akinek lehet, hogy könnyebben megy a tanulás, aki flottól megoldja a házi feladatait, aki lehet, hogy személyiségbeli különbségből adódóan többet tölt a füzet és könyv fölött görnyedezve. Ezt a gyomoridegmentességet milyen jó lenne valahogy elérni, helyette a bizalom és a kíváncsiság maradjon sokkal hosszabb ideig.
Igen, és nem beszélve arról, hogy a gyerek mindebből tanul, és ezek életre szóló leckék, hogy igen, ez most nem sikerült, de ebből a helyzetből hogyan tudok fölállni, hogyan tudom elérni azt, hogy nem feladjam, hanem többet dolgozzam, többet tanuljak, jobban bízzak magamban, szóval, hogy ha azt nézzük, hogy 40-50 évesen az a 7.-8. osztályban az a 4-es, tehát már nem is emlékszünk rá, vagy nagyon ritkán emlékszünk ennek a részleteire, de hogy mi az, amit én abból a helyzetből tanultam hosszú távon, és szerintem ez nagyon fontos, hogy az önbizalom az erősödjön, az én képe a gyereknek erősödjön, tanuljon meg jobban bízni a képességeiben, mert hogyha nem is tud megbízni a képességeiben, akkor hogy tudja azokat fejleszteni, hogy tud tovább lépni, tehát hogy tud hosszú távú célokat kitűzni például. Szóval szerintem ez, amit említettél, hogy megmaradjon a kíváncsiság, megmaradjon ez a belső motiváció, ez nagyon fontos.
Lehet, hogy sokan megbotránkoznak majd, de a legemlékezetesebb osztályzatom egy 1-es, amit azért kaptam román órán, mert suktam a pattársamnak. Mai napig erre a jegyemre vagyok a legbüszkébb.
Igen, persze, tehát hogy valószínűleg a segítési szándék volt az, ami motivált, de nyilván ugye mindennek ennek is két oldala van, tehát ettől valószínű, hogy egyiketek sem tanult meg jobban románul, de hogy próbáltál segíteni, próbáltál a magad módján az osztálytársad segítségére lenni, és valószínű, hogy az egy olyan helyzet volt, hogy akkor úgy gyerekként egyértelmű volt az, hogy valahogy ketten kell abból kikerülni.
Na, hát Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy erről a témáról is tudtunk beszélni. Jövő héten visszavárunk téged, bízunk benne, hogy velünk leszel.
Igen, én is örülök. Szerintem ez sokak számára, sok szülő számára kérdés, hogy hol ebben a határ, és hogy szerintem fontos, hogy adott helyzetben úgy döntsünk, amit majd 10-20 év múlva is szívesen vállalunk, vagy hát akár szívesen emlékszünk vissza rá.
Kedves hallgatók, köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, én Ila Ildikó vagyok, várom önöket jövő héten is, ugyanitt, ugyanekkor a Cserebogárban. Addig is minden jót!